Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Nagy szeretettel köszöntöm az Országépítő Folyóirat podcast műsorának hallgatóit. Én Csóka Balázs építész vagyok, a Folyóirat felelős szerkesztője. Budapesten a Műcsarnokban május közepén nyílt meg a harmadik építész nemzeti szalon, amely az elmúlt 5 év kiemelkedő építészeti alkotásait hivatott bemutatni. Mai vendégünk Ferenc Marcell, Libüdíjas építész, a kiállítási szekciójának kurátora. Köszöntelek.
Köszöntöm a kedves hallgatókat és téged is, Balázs.
Azt gondoltam a veled való beszélgetésben, hogy felsorolom azokat az épülettípusokat, amik megjelennek a termedbe. Azt talán mondjuk el a hallgatóknak, hogy 4 teremből áll össze a Műcsarnokban ez a kiállítás. Minden teremnek van egy-egy kurátora. Dénes Eszter az egész kiállításnak a főkurátora, és Dénes Eszter mellett Perényi Tamás, Gutowski Róbert és Ferenc Marcell voltak a társkurátorai ennek a kiállításnak, és minden társkurátor kapott egy-egy termet, illetve a főkurátorasszonynak is volt az utolsó terem csoport, az ő általa kiválasztott anyagot mutatja be. Visszatérve Marcinak a termére, ugye ez a fogadóterem a kiállítási térsorba. Van egy gyönyörű kísérő kötet, amit elég emberes megemelni is, mert iszonyatos vastag és gazdag tartalomba, de hát lássuk akkor a névsort, és lássuk, hogy hova jutunk ebből. Vásárcsarnok kispiac, heti vásár, kultúrcsűr, borbringa központ, látogatóközpont, park és pavilon, szociális központ, szeretetotthon, tanúszoda, gyógyfürdő, gyógy és strandfürdő, múzeum, kőtár, könyvtár, sportcsarnok, templom, archivális tár, világkiállítási pavilon, kilátó, borászat, aréna, Tisza híd. Ez a általad összeállított teremnek a épület listája röviden, és ugye a hívó szó, amire a te termed épül, az a kortárs tér. Hogy tudtad ezt a hatalmas anyagot átrágni, átnézni?
Hát egyáltalán most azért egy kicsit irelezném saját magamat, mert az Eszter nézte át. Az Eszter képes erre, tehát egy hihetetlen ambícióval válogatta ki az összes anyagot. Én nem akartam részt venni a válogatásban. Én úgy éreztem, hogy ehhez kell egyfajta olyan felkészültség, ami nekem, amire az utóbbi 7-8 éve nem volt lehetőségem. Tehát én az installációs programot alakítottam, próbáltam egy olyan gondolati hátteret biztosítani, ami a legnagyobb intuitív válogatás szempontjából is valahogy segítem a folyamatot. És szerintem ez segített, mert hogy felsoroltad ezeket a projektelemeket, hogy azért azt tudtam, hogy nagyon szerteágazó az anyag, hogy ezt majd valahogy egybe kell gyúrni a térben. Tehát Eszter válogatta szét a teret. Az elején arról beszéltünk így a főkurátorral, Eszterrel és a társkurátorokkal, hogy ebbe a nagyon kemény lineáris térbe, amit a Sikedanc Albert tervezett, azért hogy lehetne valami újat mutatni, nem egy lendületű, egy gondolatú nagy kiállítás folyamot tervezni, hanem váljunk szét, amúgy is emberileg is különböző karakterek vagyunk, a terek lehatároltak, egymásban nyílnak, mi lenne, ha megpróbálnánk mindenki saját terét végig gondolni, hogy köszöntjük a belépő vendéget, hogy mélyül el, hogy csendesül el, hol van a fókuszpont, és a végén, hogy áll össze az egész kép a fejében szakmabelieknek és laikusoknak egyaránt. Tehát a mából indulva annak a tudományos háttere, ez a második tér, tele van kutatással, mire produktum lesz ugye az első térben, közben egybe nagyon fényes a kezdőtér, aztán egyre sötétül a tér, és a Gutowski termében ugye ott pedig a múltunk, amiből táplálkozunk, ott találjuk a legjobb pozícióban, a súlypontjába, amiből táplálkozunk mi építészek, és szerintem nagyon szép az utolsó tér. Itt a Dénes Gyuri ugye mint házastárs és szakmai társ és az Eszternek nagyon jó fényképezés, fölvetették az Eszterrel, hogy valahogy hogy lehetne a kezdetektől a valóságba lépés pillanat, tehát a rajzolás pillanatától megmutatni a szakmát, és van egy érdekes momentum, hogy a valóságból újra valahol egy testetlen dolog születik, az pedig a fotó. És akkor gyakorlatilag az alkotás, a up-to-date mai produktum, ami az első térben van, annak az összes háttérszálát be tudtuk így mutatni. És nekem ez volt a legfontosabb része a közös munkának, hogy ezeket kikristályosítsuk, hogy adjuk át az üzenetet, hogy épüljön fel ez a kötet négy nagy lábon állva, mai tudomány és oktatás, múlt, és a gondolat, hogy keletkezik, és hogy éli az életét, amikor elkészül a ház.
Uh-huh. Igen, az utolsó teremben ugye a beton építménynek, vagy beton épületnek a fotóitól kezdve egész a skiccek, vagy hát pontosan fordítva, ugye a skiccektől a köztes állapotú beton, betonváz, és a végén az elkészült fotó, illetve azoknak elkészült épület, és azoknak a fotói. A te termed az olyan, mint egy ilyen könyvtár, amiben egy, azt lehet mondani, szerintem, hogy egy szélvihar vágott át, tehát hogy az ember ráömlik a rengeteg képinformáció, különböző méretű fotók különböző szögben megdöntve ráborulnak a nézőre, vagy föl, arra hívják, hogy fölnézzen, fölemelje a fejét, ugye fókuszpontok vannak kijelölve. Hogy alakult ez ki, vagy mi volt ezzel a célod, ezzel a fajta szerkesztésével a teremnek?
Beugrott az a kép, hogy tehát a legelső, hogyha az Eszter sikerül az Eszternek egy 300 alkotót megjeleníteni, akkor számomra az volt a legfontosabb, hogy mindenki látszódjon, ez volt az alap. És akkor nézegettem a reneszánsz régi gyűjtőknek a szalonjait, hogy néztek ki a reneszánsz időkben. És hát fantasztikus volt, hogy nem agyaltak semmit, hanem gyönyörűen bekeretezett képeket egymás mellé föltettek a falra, és szinte a képméret, éppen amilyet mint gyűjtő meg tudott szerezni, ahol volt hely, föltette. És egy ilyen nem raszteres, elmozduló, mint egy mai kortárs kép, tulajdonképpen kirakták mindegy mozaik a falfelületeket. És ebben a nagyon egyszerű, profán, de nagyon direkt bemutatásban, hogy talán akár egy értékes kép a jobb felső mennyezeti fragmentumba is tudott kerülni, és mondjuk lehet, hogy a legértékesebb kép volt, és az onnan nézett vissza a térre, és az engem lenyűgözött, hogy lett ennyire impresszív és egyszerű valami. És közben párhuzamosan folyt egy olyan a gondolat is bennem, hogy oké, ezek a végeredményként megjelenő dolgok, de hogy dolgozik az építész, hány kép villan föl benne, és mi lenne, hogyha ezek a képek egyszerre csak elkezdenek mozogni, mint egy megállított film. Mi lenne, hogyha a festő, a alkotó műtermébe lennénk hirtelen, akinek a munkája eredményeképpen került aztán ki a falra a történet. Tehát hogy tudjuk összekapcsolni a mecénást, az alkotó művészt, és hogy tudnánk bemutatni azt a hihetetlen energiát, amivel a tervezőnek kell, hogy dolgozzon, hogy egy műalkotás megszülessen. Ezért fontos volt a méret, fontos volt az a tengelyből elbillenő, a teljes épület tradicionális térszerkezetének ellentmondó téri magatartás, ami én bízom benne, hogy elkezdtek akkor így beszélgetni a kortársházak ebben az absztrakt helyzetben magával a régi millenniumunkkal. Tehát nagyon, nagyon sok párhuzamot tudnék hozni, nagyon tetszik a te párhuzamod is, hogy amit elmondtál, de bennem az volt, hogy és akkor legyenek a falhoz támasztott képek, picit lapozható legyen, előre-hátra lehessen tenni, picit az volt bennem, hogy ha bejön egy szakmabeli, akkor áthelyezi a képét máshova, átviszi, mert neki ott tetszik jobban, mint amikor mi tervezünk, és kicsit elsétálunk a házunktól, és így nézzük, vagy egy terpázatot kinyomtatjuk az első képet, és látjuk, hogy ez most jó, nem jó. Tehát a szemlélődés volt a lényeg, hogy, és még 15 analógiát el tudnék mondani, hogy mi minden számít.
Hát ennél a téri kialakításnál gyakorlatilag az a meglepő, hogy akár merre nézel, mindig egy más szögből kapsz meg egy házat, vagy kapod meg egy háznak a fotóját. Pont igazából, amit említettél, a reneszánsz gyűjtőknek a falát, hogy egy ilyen szervesen, de teljesen magától alakuló.
Nagyon jókat kérdezel, mert ugye az ember, a tervező is mindig ortogonálisan tekint rá a homlokzat perspektívában az épületére sokszor. Sokszor pedig látjuk ugye a nagy festőkön, hogy sokszor titkos üzenetet rejtettek el azzal, hogy skurcból nézed, vagy honnan kell nézni azt az alkotást. Ugye, vagy a tükröződő pohárból lehetett megfejteni. Tehát nagyon sok trükk. És az építészetnek is hihetetlen érzelmi rétegei vannak. A szemből való nézés az az első, de nem a legfontosabb adott esetben. Tehát ezek a színes képek hátoldalán pedig tudatosan feketén hagytuk ezt a képet, hogy az is be legyen mutatva, hogy az alkotónak döntenie kell, hogy ezt vállalom föl, ez fog megtestesülni ez a gondolat, a többi meg elenyésződik az univerzum sötétségében, vagy hogy mondjam, a belső, a gondolataink világából egy színesedik ki, és egy testesül meg. De mennyi van mögötte, Atya Isten? Sokszor, ha bemegyek, úgy nézem a kiállítást, hogy direkt csak a fekete mezőket nézem. És azt gondolom, ezek a nagy képek máshogy mutatják be a házat, nem tudsz távol menni, nem lehet befogni, talán kicsit olyan, mint amikor tényleg kint van az ember egy épületnél, hogy nem tudja befogni, mert egy szűk utcában nem tudja befogni, csak érzi a házat, és hogy jó a kisugárzása, vagy sem. Tehát egy picit ilyen tanító jelleg is van benne, hogy aki bejön, így rendüljön meg egy picit, de ne ijedjen meg, bujkáljon között a kisgyerekek is, legyenek ilyen nagy puffok, kanapék, ahol le lehet ülni, beszélgetni, mert hogy egy szalon, kényelmesen, és bízom benne, olyan jó puhák ezek a nagy behúzott IKEA fotelek. Épp egy ismerősöm volt, hogy ott mindig beszélget valami, és ez volt a célom, hogy ilyen paravánfalak alakuljanak ki. Nem az alkotások is fontosak, de az elmúlt magyar 5 év, hogy ugye együtt ott van, és ugye egymással így beszélgetnek, mintha mi építészek beszélgetnénk egymással, ez volt a cél, és valami. Hát, ha akkor aki leül, ezt hallja, ezt a párbeszédet, ezt az összhangzattant.
Még az előbb azt mondtam, hogy egy könyvtár, mint amiben egy szélvihar volt, de most, hogy így beszélgetünk, inkább az érzésem, hogy az ember áll a könyvtárra előtt, és kivesz egy könyvet, kinyitja, lerakja, és hogy elkezdi pakolászni, hogy húzogatja ki a könyveket a helyéről, és mindegyiket valahol kinyitva ott hagyja, és mindegyik fontos, mindegyik más méretű, más stílusú épület, de aztán ebből az egészből áll össze a maga a teljes kép. Hát iszonyatos mennyiségű épületet tudtál megmutatni ebbe a terembe. Hány? Megvan neked az esetleg, hogy hány?
Meg, tehát 80 kép lett kitéve, de mondjuk ezret is be tudott volna fogadni, de tényleg nem az volt a cél, hogy teljesen elaprózódjon ez a bemutató. És ugye itt 4 nagy tematikai egységre bomlik ez az első tér, vannak a jelszerű épületek, amik nem igazodnak, hanem hozzájuk igazodnak általában, mert olyanok a volumenek. El szoktam mindig mondani a fiataloknak, ha csoportot viszünk, hogy nagyon sok kritika éri ugye a jelszerű épületeket a világban, de hát ezek hatalmas befogadó képességekkel rendelkezzenek, szinte mikrovárosok. 1000-1500 lakásnak megfelelő volumennel rendelkeznek, pufferzónákra van szüksége, hát ezek város szerkezeti elemek.
Hát ezekre mondtam a Kovács, hogy azok a nem igazodó, jó esetben azok a nem igazodó épületek, amik fölfele húzzák a környezetnek a nívóját. Tehát
ez alap.
Nem illeszkedik be, nem is tud, de azért az a szerencsés jó helyzet, amikor aztán emeli a környezetét.
Ez is a feladata, és enélkül nem is szabad hozzáállni, tehát hogy mindenképp jobbá tegye az illetőt, aki odaérkezik ehhez az épülethez, meg kell tudnia emelni szó szerint és képletesen is. És akkor van ugye a városi sűrű urbánus közeg, itt ugye egymáshoz dörgölöznek az épületek, ez egy nagyon fontos rész maga az illeszkedés. Azért ennek vannak történeti példái, de az az anyag, ami most a könyvben szerepel, talán azokat a trendeket mutatja, ami nemzetközi szinten is egyfajta próbálkozás volt, hogy printelt homlokzatokról beszélünk, letisztított, eklektikus, kortárs eklektikus homlokzatokról beszélünk, és ahogy a szintszám megy lefelé kisvárosias közegbe, úgy egyre kicsit lép át maga ez az illeszkedés műfaj a szabadon álló világba. És akkor itt ugye, amit felsoroltál, tehát a közintézmények, általános középület típusokat, ha veszünk, itt csak középületek vannak ebbe az első helységbe, hiszen a köznek, a társadalomnak szóló értéket kívántuk itt felmutatni az első térbe. Ezért ennek nagyon színes a palettája. Tehát a teljesen a non-figuratív top trend rózsaszín épülettől egészen azt mondom, hogy a teljesen hagyományőrző, hihetetlen régi, akár egy régi görög katolikus templom felújításáig minden megtalálható. Tehát ez nagyon jó, az organikustól a up-to-date modernig, egy kicsit a szociális benne van, tehát egy ilyen teljes kakofóniát látunk, és van egy nagyon érdekes pont a kiállító térben, egyébként jó nagyba fölnagyítva, ezek pedig a mikroépítészeti elemek. Tehát azok a tájépítészeti beavatkozások, ahol én úgy szoktam mondani, hogy vagy egy nagymester utolsó munkájaként jelenik meg egy professzionális mű, vagy egy pályakezdő fiatal csapatnak a hihetetlen szárnybontogatását lehet látni. Uh-huh. Erre is gyönyörű példák
mikre,
vannak.
Mik voltak azok? Milyen?
Hát a ilyen tanösvényes példák, vagy ilyen transformátorház, amin ugye még kisebb a kicsi a funkció, viszont van egy nagyon nagy emocionális szakmai érdeklődés, hogy tudja az új rétegeket kibontani a kolléga. És én ezeknek nagyon örültem, és nagyon jó megférnek egymás mellett a jelszerű épületek, és átlósan egyébként így is vannak egymással szemben, hogy a jellel szembe a mikroépítészet, tehát a legnagyobbal átlósan szembe a legkisebb, és a általános, urbánus és funkcionális középületekkel szembe pedig az illeszkedés. Szinte így is beszélgetnek egymással.
Hát ezek a mikroépületek azok, amiket az ember pályakezdőként, vagy hogy említett, hogy fiatal építészőrodák, hogy eszméletlen energiát beletolva tudnak elkészülni, vagy készülnek el.
De ez a fiatalságnak a... De hogyha van szerencse az embernek, és egy-egy mesterrel, Isten nyugosztja, Turányi Gáborral itt az utolsó hetekben beszélgettem, és egy kis skiccet mutatott nekem, hogy olyan házat rajzolt, egyetlen egy kis helyisége volt, egy kis földszintes épület. Nem is akarom elárulni, hogy mi volt a rajzon, mert majd a Bence majd ez biztos tovább viszi, meg majd érlelik magukba, csak hogy az például egy olyan mikroépítészeti alkotás volt, ami egy hihetetlen szakrális alkotás is volt. És itt is érezni a kis házakban, hogy ezekben benne van a szakralitás, tehát jó látni, ahogy a fiatal generáció milyen életveszélyesen ível föl majd a pályán, mert látni az alkotásaikban ezeket az értékeket.
Azt az illeszkedést említetted, azt gondolom, hogy talán a kiállítási anyagban vagy alapján mondhatjuk, hogy azért sok rossz példa van, de itt a kiállítási anyagban azért sok jó példát is sikerült bemutatni. Tehát az illeszkedés az építés szakmánkban egy ilyen nehezen megfogható történet, egy nehezen megfogható része, hogy az OTÉK leírja, hogy illeszkedni kell, de hát ezt mindenki úgy értelmezi, ahogy akarja, és azért szerintem a kiállításon ez ennek egy fontos, és tehát inkább fogalmazok, hogy egy jó oldala van bemutatva, ami borzasztóan fontos.
Én nagyon nehezen barátkozom az illeszkedéssel, mert nagyon nehéz téma. Ugye nagyon meg kell ismerni, hogy kik közé illeszkedünk be, és azok milyen nyelven beszélnek, hogy viselkednek, én hogy szeretnék, és milyen funkciót kell kifejeznem. Egy borzasztó nehéz, és az a mankó sor, amit a szabályzók leírnak, ugye az majdnem azt mondom, hogy nem is a tervezőnek szól igazából a megbízónak, hogy értse meg, hogy nem építhet egy földszintes ház mellé egy 100 méteres házat, bár hogyha elmegy Chicagóba, New Yorkba az ember, azért bejártam Amerikát, azért vannak kontrasztok. A művészet az érdekes, az sokkal összetettebb. És ezekben a házakban, amit a kedves vendég megtekint itt az illeszkedés kapcsán, ott az a jó, hogy azért feszegetik ezeket a határokat, tehát bele tudják csempizni az artisztikus gondolkodást. Tehát szinte feje tetejére állítják ezt az illeszkedést, és mégis attól illeszkedik. Tehát sokszor egy tüzes színnel illeszkedik egy olyan homlokzatképbe, ami egy történelmi kép, és mégis illeszkedik. Akkor a szín az illeszkedés, a forma az illeszkedés, tehát hogy ezen érdemesen sokat beszélgetni, egy külön adást szentelni az illeszkedés kérdésének.
Ez benne vagyok. Ezt szerintem alkalmat kértünk rá. Én azt gondolom, ha csak a saját munkámra tekintek, vagy egyetlen, amit példának tudok tekinteni, hogy az illeszkedésnek a lényege az a megismerésnek, ahogy említetted is ezt a mélységet, tehát hogy megfelelő mélységbe kell megismerni azt a szituációt, azt a helyszínt, ahova az ember...
Mondok egy példát, az ember ifjú korában a két szomszédos épületet vél illeszkedési pontnak. Aztán ahogy öregszik, tágítja ezt a horizontot, eljuthat odáig, hogy a magyar építészet micsoda, föltesz a nagy kérdéseket, és ahhoz akarok-e illeszkedni? Mihez akarok illeszkedni? van-e a szomszédságban olyan példamutató erő, ha nem is a közvetlen közelemben, ami gyakorlatilag a tágabb illeszkedési horizontot meghatározza. Ha nincs épület, akkor a természethez kell tudni illeszkedni, szokásokhoz kell tudni illeszkedni, nagyon sok mindenhez kell tudni illeszkedni, és ezek a horizontális dimenziók, és vannak a vertikális dimenziók, ahol belép az autó zaja, a gyalogosok sűrűsége, forgalma, a napi ritmusa, a napjárása, a széljárása, a hőmérséklet, az, hogy melyik szintre fogom pozícionálni a közönséget, ott őt milyen környezeti hatások érik, és utána ezekből ki fog rajzolódni egy épület. Én ezt gondolom a minőségi tervezésnek, ha az ember az illeszkedésnek elme horizontjait is figyelembe veszi, mikor dolgozik. Erre nagyon szép példákat hozott az Eszter az anyagában, ami a kiállításra bekerült.
Ez így, mert én is azt gondolom, hogy ezeket ha az ember átszűri magán, ezeket az inputokat, csúnya szóval, akkor az átszűrődésnek a leglényegesebb része, hogy nyilván van egyfajta belső tartás, vagy belső tudás, ami már ugye eldönti, hogy mi szűrődik át, és hát, hogy hozzáadódik az egyéni tartalom, vagy egyéni
hangulat. Vagy kell egy olyan mesteri tanítás, aki azért úgy még az embert úgy meg, amikor még csikó, úgy azért irányítja, hogy mikre figyeljen. Mert látom azért azt, hogy van, aki itt mondjuk nem kapja meg ezt a tanítást, és az tehát ez a dolgunk az oktatásban is szerintem minden oktatónak, hogy azért ezt továbbadja. Mert akkor sokkal hatékonyabban tudunk jó házakat tervezni.
Igen, de amennyire régen ez, hogy mondjam, elfogadottabb igény volt, vagy szükségesség, hogy legyen az embernek egy mestere, ez szerintem már átalakult. Tehát én is azt gondolom, hogy ez a jó irány, hogyha az ember van, akitől tanuljon, van, aki szükség szerint meglódítsa, vagy néha stopptáblát felmutassa, hogy lassítsa, de ez most az előbb beszélgettünk itt a podcasten kívül az oktatásról, hogy ez erőteljesen változik. Tehát, hogy
kevésbé... Hát én erre mondok egy jó példát, hogy miért nem így van. Nekem én mesteremnek tekintem Sikedancot is, Hausmann Lajost is, Lechnert is, ugye Makovec Imre bácsit ismertem is, de most kicsit így hátrébb lépnék. Tehát, hogyha ma a második millenniumát éli az ország, hogy ilyen színesen, gazdagon, fantasztikus épületek születhettek, akkor ha visszaugrunk egy 100 évet, és megnézzük azt a millenniumi időszakot, akkor is ugye hatalmas karakterek voltak, de hát benne van az architektúrában a személyisége a tervezőnek. Tehát hogyha én azt javaslom, hogy aki nem talál így mestert, vagy nincs ideje, mert annyit dolgozik, ilyen viccesen így szoktam mondani, nem bolondéria, de meg lehet fejteni a nagymesterek gondolkodását a házakon keresztül, abban hiszek, és tudom, hogy nagyon sok tervező ezt így vallja, neves tervező, tehát olvasni lehet az épület anyagaiból, megjelenéséből, stílusából, a tereknek a terekben való vonulások által is, ha bemegy valaki a műegyetemre, és ott megnéz ezt a 200 méteres folyosótengelyt, ugye?
Igen,
oda az... jártunk, ugye? Benyitottuk azon az ajtón. Ugye 40-50 kilós erővel kell megnyitni egy ilyen ajtót. Emlékszik rá minden nap az ember, hogy milyen ajtón lépett be. És így meg lehet ismerni, ha nem is kifejezetten Hausmann Lajos személyiségét, de azt a kort biztosan. És én azt gondolom, a mesterek itt vannak köztünk csak épületek formájában.
Te a régi korokat, vagy azt az egyetem, műegyetemnek a K épületét, a központi épületét emlegeted. Bennem, hogy azért az egy olyan érzésem van, hogy ott a legkisebb léptékig egy ablakszárnyig le tudtak menni a kézműves munkával, vagy mondhatni, hogy azt is merem mondani, hogy művészeti munkával, hogy szerinted a mai nagy épületeknél van erre lehetőség?
Én csináltam egy játékot a diákokkal, amikor ott tanítottam, hogy negyedévesekkel, hogy rajzolják, legyenek kedvesek a bejárati ajtót, amin át bejárnak ide már 4,5 éve, és egy ember se tudta lerajzolni. Mert az ember úgy viselkedik, és nem bántom őket, ugye az építésznek kellene egy felkészültségünk, hogy tudatos. Erre próbáltam őket rá, engem is neveltek rá, hogy a vizuális memóriája az alap a tervezőnek, olyan, mint a zenésznek a zenei a hallása, tehát ugyanaz. A hangszer az egy külön téma, hogy ceruza, meg rajzolni kell egyebek, de a hallás, a vizuális memória, hogy erre figyeljenek oda, mert ők nem léphetnek be úgy, mint egy átlagember vagy egy civil, nekik mindent meg kell figyelni. Ezen a szűrőn át kell passzírozni, tehát ha egy adott tervezési feladathoz kerülnek, akkor tudniuk kell, hogy egy középületnek nehéz az ajtaja, magasan van a kilincse, nyilván ma már meg kell felelni sok minden egyéb előírásnak is, de akkor mással dolgozunk, akkor a bérletet erősítem, akkor visszahúzom a nyílást, vagy kitolom, és ezeket tudatosan kell a gyerekeknek tanítani. És akkor azt gondolom, a relevanciája, amit kérdeztél, Balázs, hogy igen, lehet ma kortárs eszközökkel is olyan veretes emóciókat átadni az épület használnak, amit régen, csak ezzel sokat kell gondolkodni, hogy hogy tudjuk átírni a 2-10 magas ajtót, ami motorosan nyílik, hogy annak a súlya benn legyen, vagy keresztmetszetben, lehet, hogy vizuálisan kell átadni. Nagyon sok módszer van, fiatalok iszonyú nyitottak ezekre, csak be kell őket így pörgetni a témába, hogy ezen agyaljanak, és másnapra hoznak egy olyat, ami eláll az ember lélegzete.
Viszont tudod ezt egy kicsit pörgetni most a kiállításra? Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy egyrészt odafigyelés, a részletek, akár a kézművesség, hogy melyik épületet emelnéd ki, amelyiknél azt mondod, hogy
igen, hát egyébként látom, most engem a Balázs Misinek az Alba régiája, a sportközpont, a Székesfehérvár sportközpont nyűgözött le tényleg az a nagyon egyszerű, hallatlan, finom áramvonal, tehát hogy ilyen rétegek mögül mozdul ki a tartalom, tehát hogy szépen eliminálja ebben a horizontálitásban az épületet, de hát a Skardelli Gyuri hatalmas épületei mindig lenyűgöznek, hogy milyen professzionálisan építi meg ezeket az épületeket. Nagyon tetszik az Eglernek a gyümölcsfeldolgozó épülete Nyíradonyban, tehát egy nagyon, nagyon érdekes épület. Hihetetlen energiái vannak, hirtelen az ember úgy meghökken, de ők azok a mesterek, akiknek, és azért hiszem, most direkt a neves mesterekről beszélek, mert szerintem a fiataloknak fontos az, hogy a fiatal az betalál hirtelen egy sikeres gondolattal betalál, de az öregek már nem betalálnak, hanem folyam a Balázs Mihály. Tehát, hogy inkább abból az eszenciát lehet tanulni, hogy ami bennük megmarad a végén és a késői alkotásaik, azok már non plus ultra. Tehát abban benne van valami az építészetnek a olyan, mint az aszú. És abból lehet tanulni. Tehát én ezt üzenem, hogy van a 3 puttonyos, 4, 5, 6, de ezek a 6 puttonyos kísérletek. De ugyanígy tetszik, ugye, mondom, ez a trafóház, ez nekem nagyon tetszik ezekkel a transformátor elemekkel, hogy föl van dobálva. Nem is biztos, hogy építészet, és mégis az, mert megmarad az ember fejébe, és az a jó. Nagyon sok olyan példa van, amit úgy érzek, hogy átvett, tehát nem hazai kút fő eredménye, meg nem a hely ismeret eredménye, hanem inkább sláger pop, de itt van a helye, mert köztünk van, szeretjük, majd az idő megmondja, hogy 5-10 év távlatából ezek ott maradnak-e majd a térben, vagy ahogy mondtad, hát, hogy kifújja a szél őket, de ez is a cél.
Örökzöldé válik-e?
Így van, és adjuk meg a lehetőséget, tehát nézőpont kérdése természetesen.
Bizonyos képeket keretekkel emeltél ki. Azt most már értem, hogy honnan jött az ötlet, tehát vagy a gondolat, az a reneszánsz
falkép. Azon gondolkodtam sokat, hogy van az, hogy megnyílik a Nemzeti Szalon, és 3 ember van bent, most már lehet, hogy most kicsit, amióta már van több, de ha jön szembe a Szépművészeti Múzeumban egy Van Gogh, akkor meg nem lehet autózni. Nem lehet autózni a Hősök tere körül, mert olyan sor van, hogy mit tud az építészet, ugye tudjuk nagyon sokat, szerintünk szakmai értelme nagyon sokat, és mit tud egy festmény? Hogy mi, egy síkbeli dolog, pici, 3x3 méter, ezen tűnődtem, nagyon hajlamos voltam azt ismételgetni, akár még 5 évvel ezelőtt is, hogy a művészetek anyja az az építészet, mert integrál mindent, de hogy lehet, hogy egy olyan gyermeke születik, akkor így föltettem a kérdést, amit egyébként millióan meg akarnak nézni, és akkor az építészeti mustrán pedig mégsem tudjuk ezt átadni. Nagyon nehéz az épület, az építészetet átadni fotón, és a festészet, a festménynek az a fajta alkotói szabadság, és az az erő, ami átjön, az a csoda, ami mi emberek fölött, ami megszületik egy festőben, most csak a festészetről beszélek, nem az irodaköltészetről, mindegyikről beszélhetnénk, az átjön az emberekbe. És itt nem tud átjönni egy kiállításon.
A kiállítás talán arra való, hogy az ember fölírja a címeket, és arra
és az a kérdést próbáltam föltenni, hogy eljut-e majd az építészet oda, hogy akár egy fényképről is az a fajta megbecsülés érheti. Azt látjuk, hogy egy régi, korabeli egy országhester pályázatnak a Steinle első rajzát, ha kirakják, akkor azt nagyon sokan megnézik, mert lenyűgöző egy ilyen rajz, vagy egy Makovec rajzot, egy szabadkézi rajzát megnéz az ember, akkor úgy földbe gyökerik az ember lába. Mert köze van a valós emberhez, a húsvér emberekhez ezt alkotta. A nagy épület meg, és azért vannak itt tudatosan bejött, hogy a festészethez legyen köze, hogy ismerjük föl, hogy igenis nagy értéket képviselnek ezek az épületek. Igenis nagy értéket képviselnek, ők nem bírnak a falon maradni, nekik járni kell mozogni, ki kell szakadni abból a statikus állapotból, ezt is akarja a kiállítás mutatni, és igenis menjen el mindenki, és nézze meg a valóságban azt a házat. Mert érhetik olyan impulzusok, ami fölveszi a versenyt egy festménnyel, csak nagyon jó szemmel kell nézni. Ha valaki a pesti rakparton megáll és nézi a budai várhegy vonulatát, az is egy gyönyörű kép. Vagy csak leül a Dunapartra, mint ott József Attila ugye a országhez szélén, és csak a víz tükröződésében meg tud írni a verset. Tehát, hogy itt van, köztünk jár a képzőművészet és az érték. Ezt is akar, ezt a kérdést is boncolgatja a kiállítás első terme. Én imádom a meghökkentő dolgokat, nagyon-nagyon szórakoztat és éltet, és amikor az ember tervez, egy picit azért ez egy szakmai, az első tér egy szakmai kejtása. Talán aki csak úgy belép nem szakmai közegből, és csak úgy körbe akar nézni, annak legyen érdekes, aki meg szakmai, annak meg legyen egy kicsit ilyen upside down, hogy forgassa föl a tudatát, mert nagyon fontos ez a rombolás, építés, folyamatos útkeresése. Tehát, hogy az ember mindig szántsa föl, ami maga mögött van, meg maga előtt van azt is. Tehát, hogy ez fontos.
De az lehet egyébként, hogy aki valóban nem építészként megy be, és átfut ezen a termen, azt el tudom képzelni, hogy visszafele belelapoz. Tehát, hogy az egész kiállításnak
figyelj, az elfárad, célja az figyelj, ilyen. Figyelj, fáradt, vannak ilyen csalogató pontok, üljön le a kanapéban, meg direkt elé van téve, hogy ki kell, hogy kerüljön. Ne tudjon úgy elmenni, hogy ne botoljon bele valamibe. Tehát nagyon sok trükk van, azért én is az elmúlt 30 évben egy-két trükköt megtanultam kiállítás rendezésről, de engem egy izgatott csak elárulom a hallgatóknak, hogy fú, hogy néz ki egy fotó, ami egy 12 méter magas térben 11,5 méteres. Egy ilyen kép, mert annyira abszurd, annyira izgatott ez, és bízom benne, hogy mást is így meghökkent, hogy épp én mondtam is a végén, hogy oda lehetne ajándékozni a nagy képeket egy-két lelkes látogatónak, és akkor az a viszi, mit kezd vele? Fektetve teszi le a tornyot, a Gutowski Robi tornyát. Lehet, hogy úgy is nagyon jól néz ki, és lehet, hogy inspirálja őt egy másik, a torony fekvő képe egy horizontális épületre tud inspirálni bennünket. Tehát annyi dimenziója van a véletleneknek, ami csak úgy feltételezettem véletlen, hogy én ebben próbálok így kicsit így súgni a látogatóknak, hogy merjenek így élni, vagy rá csodálkozni a világra.
Aha, talán ez a fontos, hogy egy kicsit így átszűrő, amit mondasz magamban, hogy egyrészt az is a nagy mennyiséggel, a borzasztó nagy mennyiséggel, és ezzel a döntött szuggesztív formálással főrázza azt, aki belép oda a térbe, hogy kapkodja a fejét, hogy elcsodálkozzon, és hát igen, hogy aztán ebből aztán merjen tovább gondolkozni.
Hát az ember nagyon szereti az abszolút nyugalmat és a sebességet, ugye? Tehát ilyen két, ne kimérten közlekedjünk, mert az fontos szerintem. Az alkotó embernek nagyon fontos ez az ambivalencia, ez a nagyon nagy nyugalom és a nagyon nagy sebesség. Neki tudni kell bánni. Hát egy Forma 1-es pilóta is fándon a teljes satúfék és a maximális teljesítményhatár között mozog. Én azt gondolom, nyíltan mondjuk ki egy tervezőnek, hihetetlen erőfeszítéseket kell tenni, még akár egy munkán végig megy. A fékezés és a gyorsítás szinte normál tempóban nem is tud haladni, nem?
Igen, és hát a küzdelem.
A kanyarok jönnek jobbról, balról. Na, nem akarom teljesen átvinni ezt egy ilyen mesébe, de nagyon sok rétege van.
Uh-huh. Én azt gondolom egyébként, hogy amit elmondtál a saját termedről, illetve ez a szándékról, ez gyakorlatilag a kiállításnak a ritmusába is jól lejön, ezt is említettel az elején, tehát hogy ez a gyors nagy képtömeg utána a Perényi Tamáséknak ez a nyugodtabb.
Szerintem nagyon jó, mert a Tamás itt viccesen mondta is, hogy de jó, hogy ilyen zaklatott a termed, mert utána azt az origó, azt a tiszta nyugalmat, a tudás és az oktatás kettősségének az egységét úgy jobban kifejezi. És abból a nagy ürességből, ami gyönyörű, abból meg át lehet menni a Kutoszki Robinak a teljes történelmi áhítatában, és utána meg a megfejtés, a gondolatok és a fotók. Tehát nekem így...
Igen, nekem most így kedvem támad visszamenni.
Szeretem a kurátorok termeit. Én nem, annyira jól együtt tudtunk dolgozni, jó volt ez az időszak.
Nekem most így kedvem támad visszamenni.
És hozzá egy képet, vagy ne?
Egy 11 méteres
igen.
Nem fér be a kocsiba. Azt el kell, hogy mondjam itt a beszélgetés végén, hogy a kiállítás szeptember 15-ig tekinthető meg Budapesten a Műcsarnokban. Bízom benne, hogy sikerült kedvet teremtenünk a kiállítás megtekintéséhez, én több mint valószínű, hogy megyek ismét. Köszönöm szépen Ferenc Marcell vendégünknek, hogy itt volt velünk, hogy beszélgethettünk, és köszönöm szépen a hallgatóknak, hogy meghallgatták a beszélgetésünket.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöhettem beszélgetésre hozzád.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.